Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek ígéjét az általam felolvasott igerészből, Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levele 8. részéből. A 8. résznek a 38-tól a 39-ig terjedő verseiből. Tehát olvasom Isten ígéjét Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levele 8. részéből, 38 és 39. versekből. Isten ígéjét alázatos szívvel és figyelmesen hallgassuk. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Szeretett testvéreim, szeretettel köszöntelek titeket az Úr Jézus nevében, és azt szeretném elmondani, hogy nemrég az egyik ifjúsági istentiszteleten a szolgáló lelkipásztor megkérdezte a jelenlévőket, hogy ha itt lenne most Jézus, és egy kérdést tehetnétek fel neki, akkor mi lenne ez a kérdés? Az én legkisebbik lányom, Sára lányom volt a legbátrabb, és azt nyújtotta a kezét, és azt mondta, én azt kérdezném Jézustól, hogy Jézus, te miért szeretsz minket ennyire, hisz a leggyakrabban mi nem érdemeljük meg, hisz sokszor rosszak vagyunk. Miért szeretsz bennünket mégis? És nem csak egy tizenéves leányzónak a kérdése ez, hanem sokszor nekünk felnőtteknek is. Hogy miért szeret engem az Úr? Hisz ismerve magam, nem vagyok én annyira szerethető. És nem csak egy fiatalnak, nem csak egy gyermeknek a kérdése ez, hanem végigmegy a mi életünkön ez a kérdés, hogy vajon miért szeret engem az Úr? Vajon méltó vagyok-e, vagy méltatlan vagyok-e Istennek a szeretetére? Mi az igazság? Méltók vagyunk, vagy pedig méltatlanok vagyunk az ő szeretetére, az Isten szeretetére? Erre a kérdésre a mai alapigénk adja meg a választ a római levélből. Ez a levél, a római levél egy olyan történelmi helyzetben született, amikor újra fellángolt a keresztyénüldözés. A római birodalomban egyre több keresztyén halt meg az ő hitéért. Hallottuk ugye Szudánról, hogy az emberek féltik, a keresztyének féltik, és félteniük kell az életüket, a puszta létüket a hitük miatt. És ebben a helyzetben, ebben a keresztény üldözési hullámban feltették a kérdést a keresztjének, hogy vajon Isten szeret-e még minket? Vajon az Úr Jézus szeret-e még bennünket? És Pál így kezdi, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, és jön egy felsorolás, nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Az apostol erről meg volt győződve. Meg volt győződve, hogy semmi nem választhatja el Isten szeretetétől. És ellentét párokat használ itt ebben az ígében. Pozitív és negatív ellentéteket. Ezeket fogjuk sorra venni ezen a mai napon. Azt mondja, így kezd az apostol, hogy sem halál, sem élet nem választhat el minket Isten szeretetétől. Mindannyiunkban ott van a halálfélelem. Ebben a covidos helyzetben, ha valaki elkapta a betegséget, nézte a híreket a sok rémhír hatására, meg a sok valós hír hatására is, ott lehetett benne, és ott volt talán benne a félelem, a haláltól való félelem. A keresztény emberben is sokszor ott van a félelem. Bevalljuk magunknak, vagy nem valljuk be, de ott van bennünk. és a halál azért nem választhat el minket Istennek a szeretetétől, mert Jézus éppen azáltal lett Krisztussá, hogy meghalt. Meghalt értünk a kereszten, meghalt érted és értem a kereszten, és feltámadt. Ezért nem választhat el bennünket a halál sem Istennek a szeretetétől. És Jézus ezt mondta a tanítványoknak, elmegyek, hogy helyet készítsek a ti számotokra. Az én atyámnál sok lakóhely van, és ha elmentem és helyet készítettem, akkor eljövök és magamhoz veszlek, hogy ti is ott legyetek, ahol én. És igen, a halál által még közelebb kerülünk az Úrhoz. A halál tulajdonképpen az örök életnek az első lépcsőfoka. Maga Pál apostol is ezt így fogalmazta, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyeresség. Ott leszünk, ahol most ő van, és majd eljön a színről színre való látásnak az ideje, ugyanis most tükör által homályosan látunk. És igen, az élet sem választhat el minket Isten szeretetétől. Az élet sem. Gyakran annyira belemerülünk az élet dolgaiba, a megélhetésért folytatott küzdelembe, hogy elfeledkezünk Istenről. Nyilvánvaló, hogy nem mindenkire igaz ez, de ha körülnézünk a környezetünkben, ha körülnézünk abban a társadalomban, amiben élünk, akkor ezt látjuk, hogy nagyon sok ember elfeledkezik Istenről. Hátat fordít Istennek. Úgy éli az életét, mintha Isten nem is létezne. És örülök, hogy a testvér Szudánba megy misszióra. És ez egy nagyon jó dolog a muzulmánok közé. Én magam is voltam, majd a végén elmondom. De úgy gondolom, hogy Budapest is legalább olyan missziós terület, mint Dél-Szudán, mint Szudán, mint Uganda, vagy bármelyik afrikai ország. Sőt, elmondtam azt is, hogy több ember sétáltatja a kutyáját vasárnap a templom körül, mint ahány eljön a templomba. A kutya lett az új bálvány ebben a városban. Tehát olyan csodálatos az, hogy Isten akkor sem fordít hátat nekünk, akkor sem szűnik meg szeretni bennünket és gondoskodni rólunk, amikor mi talán hátat fordítunk neki. És az életet azt ő adja nekünk, és arra kapjuk, hogy felkészüljünk az örök életre. Nyilvánvaló, hogy hallottatok itt az új égről és az új földről, talán hallottatok a mennyországról, most ezek részletkérdések, az örök élet a lényeg. Az örök élet a lényeg. A Krisztussal való közösség a lényeg. És azt mondja tovább az apostol, hogy nem választhatnak el bennünket Isten szeretetétől sem az angyalok, sem a fejedelmek. Hát az angyalok Isten teremtményei, akár csak mi, de ők azok, akik összekötik a mennyei világot a földi világgal. Tulajdonképpen az angyalok küldöttek Istennek a küldöttei. És az Isten tanítása szerint, az ige tanítása szerint a fejedelmek sem választhatnak el minket, a világ hatalmasain sem választhatnak el minket Istennek a szeretetétől. Hány és hány világi hatalmasság próbált meg elszakítani minket Isten szeretetétől? Hát erről szól ugye a római levélben is, hogy a keresztjén üldözés. Már a római császárok próbáltak elszakítani minket, már a kezdetek kezdetén elszakítani minket Isten szeretetétől. Aztán jöttek a középkori pogány királyok. Aztán nem is kell olyan messzire visszamennünk a kommunista hatalmasságok. Én Erdélyből jöttem, és a Ceausescu diktatúra alatt éltem. De őszintén mondom, hogy itt, ahogy veszem észre, rosszabb volt a helyzet. Én otthon 20 évi lelkészi szolgálatom alatt egy kereszteletlen felnőtt emberrel nem találkoztam. Bocsánat, egyel találkoztam egy budapestivel, én kereszteltem meg felnőttként. Itt pedig, hát szinte több mindjárt, nem mondom, hogy több, de nagyon sok kereszteletlen ember van. Nagyon sok egyházon kívüli ember van. Azért mondom, hogy ez egy missziós terület. Legalább annyira, mint Szudán. És igen, a diktátorok is próbálkoztak arra, hogy megsemmisítsék, hogy elszakítsanak, hogy megsemmisítsék az egyházat, elszakítsanak Isten szeretetétől. És nem sikerült nekik. Nem sikerült nekik. Még a legkeményebb Ceausescu diktatúra alatt sem. Sőt, mivel nem volt szabad, mivel tiltott volt, talán több ember kereste Isten közelségét, mint most, amikor minden szabad. Amikor teljes szabadság van ezen a téren. És aztán azt is mondja, hogy sem jelenvalók, sem eljövendők nem szakíthatnak el minket Isten szeretetétől. Sem a jelennek a félelmei, sem a jövőnek az aggodalmai nem szakíthatnak el minket Isten szeretetétől. Lehet, hogy félünk a mától, félünk a kihívásoktól, félünk a megpróbáltatásoktól, és lehet, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap számunkra, mit hoz a jövő számunkra, de az apostol azt mondja, hogy a jelenvalók és az eljövendők sem szakíthatnak el minket Isten szeretetétől. Sem a jelenvalók, sem az eljövendők. És arról beszél az apostol, hogy az Isten, aki kimutatta az ő szeretetét irántunk a múltban, aki gondoskodott rólunk, aki vigyázott reánk, aki megoltalmazott minket a múltban, akkor miért gondoljuk azt, hogy nem teszi ezt meg a jelenben, és nem teszi meg ezt a jövendőben? És igen, reá kell bízni magunkat, úgyis, mint egyének, úgyis, mint közösség, mint gyülekezet, és úgyis, mint nép és nemzet. Aztán azt is mondja az apostol, hogy sem magasság, sem mélység nem választhat el Isten szeretetétől. Tehát a magasság nem olyan értelemben választ el minket Isten szeretetétől, hogyha valaki magasságokat ér el emberileg, sikereket, és magas társadalmi pozícióra kerül, akkor ott Isten szeretete megszűnik. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogyha sikerek vannak az életünkben, ha jó dolgok és eredmények vannak, nagyon sok ember esetében azt lehet látni, hogy ha sikeres lesz, akkor eltávolodik Istentől. Nem Istenre bízza az életét, nem Istenbe bízik, hanem elkezd bízni saját magában, elkezd bízni a pénzében, elkezd bízni az emberi kapcsolataiban, és eltávolodik Istentől. De még a magasságban, még a hatalomban sem, még a hatalom sem választhat el minket Isten szeretetétől. És aztán azt mondja, hogy nem választhat el a mélység. Mindannyiunk életébe, még a legnagyobb hívő ember életébe is vannak mélységek. Mindannyiunk életébe vannak mélységek. Vannak próbák, vannak betegségek. Vannak nem szeretem napok, vannak csalódások, vannak veszteségek, van a megfosztottság érzése. És lehet, hogy a mélységben úgy érezzük, hogy Isten elhagyott bennünket. Most az ifén nálunk az volt a kérdés, hogy miért van szenvedés? Miért engedi meg Isten a szenvedést? Maga az Úr Jézus szava, magának az Úr Jézusnak a szava jut az eszembe, amikor így imádkozik a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Még neki is meg kellett ezt tapasztalnia. És sokszor nem tudjuk, hogy miért engedi meg Isten a mélységeket, sokszor nem tudjuk, hogy Isten miért engedi meg a szenvedést az életünkben, de a keresztjének valóban a történelem folyamán nagyon sokszor ezt átélték, az üldözést, a szenvedést, akár a börtönt, vagy a mártír halált is. De tulajdonképpen a mélységben, tulajdonképpen a próbában érezzük át azt, hogy mit is jelent az ő közelében lenni, mit is jelent az ő szeretete, és hogy mennyire szükségünk van az ő szeretetére. Az én szülőfalumban a lelkipásztor, Nagy Géza bácsi, Isten nyugtassa, a hitéért, a magyarságáért, a kommunista börtönben szenvedett. Átment ezen a Kínából importált újra nevelési módszeren. Hihetetlen dolgokat műveltek velük. És érdekes módon nagyon közel voltunk egymáshoz, de soha nem panaszkodott. Olyan dolgokat élt át, amit Isten őriz, hogy valamelyikünk átéljen, valaha is. És soha nem panaszkodott. Mindig mosolygott, mindig volt egy jó szava, mindig tudott bíztatni és bátorítani. És tudjátok, honnan tudtuk meg ezeket a szörnyűségeket, amiken keresztül ment? Egy könyvből, amit ő megírt. Ha túlélet hallgas, ez a címe a könyvnek, meg lehet keresni és el lehet olvasni. És mégis ő ott a börtönben, ezek között, a szenvedések között megtapasztalta az Isten szeretetét, az ő jelenlétét. Ez adott neki erőt a túléléshez. Ha megnézzük a Szentírást, nagyon sok ilyen történet van. A tékozló fiú története is tulajdonképpen erről szól, mindannyian ismerjük. Jön a fiú, a fiatalabbi kikéri az örökséget. És ne gondoljátok, hogy az édesapjának nem fájt ez a dolog. Nem fájt, hogy a fia ennyire tiszteletlen vele szembe. Hogy a fia kikéri a vagyont, elmegy és eltékozolja. Ne gondoljátok, hogy ez nem esett neki rosszul, nem fájt ez neki. De a szeretete az nagyobb volt, mint ez a fájdalma. Jobban szerette a fiát. És amikor a tékozló fiú mindent elkölt, és eltékozol, és visszajön, az atya nem tesz neki szemrehányást, hanem szeretettel magához öleli. Elé megy, megöleli, megcsókolja. Mert nagy volt az ő szeretete a fia iránt. És valahogy ilyen az Isten irántunk való szeretete, nem érdem szerint. Ha érdem szerint lenne, nagy bajba lennénk. Nem az érdemem miatt szeret, mert én annyira jó vagyok, én annyira szerethető, annyira érdemes vagyok az ő szeretetére, méltó vagyok az ő szeretetére. Hanem azért szeret, mert ő kegyelmes atya. És nem szűnik meg szeretni a mélyre süllyedt tékozló fiát. És ez ugyanaz, amit Sári lányom kérdezett. Miért haltál meg értem, Jézus? Miért haltál meg értünk, Jézus? Hisz mi sokszor annyira rosszak vagyunk. Nem érdemeljük meg. És ez mutat reá az ő végtelen szeretetére, hogy mindezek ellenére szeret bennünket. És ő fel tudja használni a próbákat is, fel tudja használni arra, hogy változást hozzon. A nehézségeket is pozitívumokká tudja ő tenni. Olyan szépen megfogalmazza a Heidelbergi KT-nk. Azt mondja a Heidelbergi KT, hogy Isten még azt a rosszat is, amit a síralom völgybe réján bocsát, javamra fordítja, mivel hogy megcselekedheti mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya. Hadd mondjak el ezzel kapcsolatosan egy saját megtapasztalást, egy saját történetet. Hogy Isten hogy tudja a rosszat is a javamra fordítani, és hogy sokszor csak utólag látjuk meg ezeket a dolgokat, valamikor azonnal. Ez egy ilyen történet. Amikor a házasságunk elején voltunk, a legnagyobbik lányunk körülbelül 3 éves volt, hát egy ilyen régi dácsiánk volt, amiben még nem volt akkor még ugye gyerekülés, meg gyerekzár, meg ilyen extra dolgok, és hát mentünk Nagybányára, a szülőkhöz, és egy elég kanyargós úton, szerpentines úton kanyarogtunk, és hát belefutottunk a radarba, megállította a rendőrség. Hát az ember ilyenkor bizony nem valami boldog, hogy most fizetni kell, most jön a büntetés. De amikor megállítottak a rendőrök, akkor vettük észre, hogy a nagyobbik lányunk a babájával játszott a hátsó ülésen, betette az ajtó kilincséhez, és résnyire nyitva volt az ajtó, ő nem volt bekötve, és mi pedig 70-80-nal száguldoztunk a kanyargós úton, ahol 50 volt a sebességkorlát. Hát olyan szívesen még nem fizettem soha életembe büntetést, mint akkor. És nem voltam soha olyan hálás rendőrnek, mint akkor. Hát ebben az esetben megértettem, hogy miért történik. Hogy miért történt ez. De nagyon sokszor nem értjük. Nem értjük abban a pillanatban, abban a helyzetben, nem értjük. Van úgy, hogy el kell teljen egy bizonyos idő. Lehet, hogy akár évek is el kell teljenek. Lehet, hogy még akkor sem, de van, amikor utólag megértjük. De lesznek, vannak olyan dolgok, amiket majd ott, amikor eljön a színről színre való látásnak az ideje, akkor fogok megérteni, akkor fogunk megérteni. És tovább megy az apostol, és azt mondja, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől. Senki és semmi. És hogyha valaki próbálná ezt, ennek az ellenkezőjét neked bebizonyítani, akkor ne hidd el. Ha érzed a bűneid terhét és azoknak a súlyát, és kimondod magad felett az ítéletet, hogy én nem vagyok méltó Isten szeretetére, akkor is tudd, hogy ő szeret. És ha próbálnának meggyőzni arról, különösen a fiatalokat az iskolába, hogy hát ez a világ mindenség a véletlen műve, a véletlen rendjén jött létre tulajdonképpen. Próbálnák ezt neked meg bebizonyítani, akkor ne hidd. Mert Isten szeretete hozta létre ezt a világot, és hozta létre a földünket, és benne az embert is, és téged is, és engem is. Van egy gyönyörű ifjúsági énekünk, így hangzik, nem tudom, ha ismeritek, gondolom, hogy igen, soha semmi, semmi nem választhat el örökké tartó szerelmettől, Istenem, amit adtál a te egyetlen fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusban. Soha semmi. És Pál apostol erről meg volt győződve. Te hogy vagy ezzel? Mennyire fogadod el, hogy Isten téged szeret úgy, ahogy vagy? Mennyire fogadod el, és mennyire hiszed el, hogy ő téged nem ítélni akar, nem elítélni akar, nem megítélni akar, hanem elfogadni akar, megbocsátani neked, szeretni akar, befogadni akar, nem a kárhozatra akar téged juttatni, nem ez az ő célja, hanem az örök életre akar téged juttatni. A mi emberi szeretetünk az gyakran feltételeket szab. Mondjuk, meg is fogalmazzuk mondjuk a gyerekeknek, hogy szeretlek, ha, és akkor jönnek a feltételek. Szeretlek, ha jó kis lány vagy jó kis fiú leszel, vagy megeszed a spenótot. Szeretlek, ha. De olyan jó, hogy Isten nem ilyen módon szeret bennünket. Olyan jó, hogy a mi Istenünk Jézus Krisztusban szeretett bennünket akkor, amikor mi még nem szerettük őt. Az Úr Jézus meghalt értem, és érted a kereszten akkor, amikor még távol voltál tőle. Amikor még nem volt a szívedben szereted az ő irányába. Jézus így fogalmaz, senki sem veheti el tőlem az életet, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Nagyon sok bibliai történet beszél arról, és szól arról, hogy Jézus elfogad, hogy Jézus felhasznál a maga céljaira. Nagyon sok bibliai történet szól arról, hogy Jézus a társadalom által számkivetett, elítélt, megvetett emberekkel keresi a kapcsolatot, megy be a házukba, ül le az asztalukhoz, beszélget el velük, és bocsát meg nekik. Nagyon sok ilyen példa van, samáriai asszony, Zákeus, vagy akár maga Pál apostol is. Tudjuk, hogy ő is az Úr ellensége volt, amíg nem találkozott a Jézus, az Úr Jézussal a damaszkuszi úton. És ekkor jön az ő életében a változás. A változás, az új élet mindig a találkozással kezdődik. Mindig a találkozással kezdődik. És az Úr a találkozást soha nem erőszakkal végzi el, hanem az ő kegyelmével. Ő a változást nem vésővel és kalapáccsal, hanem az ő szeretetével végzi el rajtam. Ha már találkoztam velem, akkor én magam akarok változni. Én magam akarok újjá lenni. Én magam akarok az ő útjára lépni, és neki engedelmeskedni, és őt követni. Mindegyik történet arról szól, hogy az Úr Jézus elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, de nem hagy meg úgy, ahogy vagyunk, hanem átformál és megváltoztat, megújít és megszabadít. És én azt kívánom nektek, szeretett testvérek, hogy tudjátok ezt átérezni. Tudjátok ezt naponként átérezni, és tudjatok eszközök lenni az ő kezében. Mindannyian misszionárusok vagyunk. Mindenki a maga helyén. Elsősorban a saját családjába, a saját házastársa, ha még nem jár hitben, házastársa felé, gyermekei felé, unokái felé, testvérei, szülei, nagyszülei, szomszédai, munkatársai felé. Bárhol, ahol vagy ezen a földön, ahol éled az életedet, az Úr küldöttje vagy. Az Úr küldöttje vagy. Az Úr misszionárusa vagy. Nagyon jó dolog, hogy elmegy a testvér Afrikába, de nekünk nem kell elmenni Afrikába, nekünk itt, a szomszédok között is lehet missziós munkát végezni. Mit jelent ez az Úr szeretete, ami mindennapunk számára, ami mindennapjaink, életvitelünk számára? Azt, hogy ezt a szeretetet lehet nekünk megélni a mindennapjainkban, a legszürkébb hétköznapjainkban is, és ezt szabad nekünk, és ezt kell nekünk továbbadni a környezetünkben. Azt mondta, az Úr Jézus azt tanította, arról fogja megismerni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ha egymást szeretni fogjátok. És a mi dolgunk nem az, hogy megítéljük egymást, hanem az a mi dolgunk, hogy elfogadjuk egymást. Szeretetben elfogadjuk egymást. Hogy engedjük, hogy az Úr az ő lelkével vezessen bennünket, hogy valóban le tudjunk hajolni az elesettekhez, le tudjunk hajolni a megkötözöttekhez, hogy hirdetni tudjuk az Isten szabadítását. Mert az Úr nem szolgasságra, hanem szabadságra hívott bennünket. Én azt kívánom nektek, szeretett testvéreim, hogy így tudjátok élni az életeteket, egyéniben is és közösségben is. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked az ígét, köszönjük a tanítást, köszönjük, hogy megérthettük a te ígédből azt, hogy semmi és senki nem választhat el minket a te szeretetettől. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te bennünket annyira szerettél, hogy az életed is odaadtad érettünk, miattunk és helyettünk a kereszten. Köszönjük, hogy te bennünket elfogadsz olyannak, amilyenek vagyunk, gyarlóságainkkal, bűneinkkel együtt, de nem hagysz meg olyannak, amilyenek vagyunk, hanem újjá formálsz, megújítasz, megszentelsz, és alkalmassá teszel a szolgálatra. Urunk, hadd tudjuk a tőled kapott szeretetet tovább árasztani ebben a világban. tovább árasztani ebben a szeretetre éhes társadalomban, amiben élünk. Hisz ez az egész teremtett világ sóvárogva várja a te fiaidnak a megjelenését. Urunk, könyörgünk, hogy te áld meg ezt a közösséget, te áld meg ezt a gyülekezetet, hogy a te kezedben igazi szeretet közösséggé formálódjon, kovácsolódjon. Őrizd meg bennünket attól, hogy ítélkezzünk egymás felett, hanem hadd tudjuk egymást elfogadni, egymást szeretni, hogy valóban erről megláthassa a világ, hogy hozzád tartozunk, hogy mi a te követőid és követeid vagyunk ebben a világban. És azért is kiáltunk hozzád, Urunk, hogy adj nekünk missziói lelkületet, hogy tudjuk megszólítani a környezetünkbe élő embereket, akik talán még nem ismernek téged, akik talán még távol vannak tőled. Adj nekünk ehhez bátorságot, adj nekünk ehhez szeretetet. Hadd tudjuk annyira szeretni a mellettünk élőt, a munkatársunkat, az osztálytársunkat, a környezetünkbe élő embereket. Hadd tudjuk őket annyira szeretni, hogy szeretnénk, hogy ott legyenek ők is velünk együtt az örök életben, a mennyei dicsőségben. Urunk, könyörgünk, hogy te áld meg ennek a gyülekezetnek a lelki pásztorait, a gondnokait, presbitereit, hadd tudjanak hiteles és példamutató életet élni, és ezáltal is sokakat hozzád vezetni. Imádkozunk a gyülekezet ifjúságáért. Imádkozunk azért, hogy ők is rád találhassanak, ők is találkozhassanak veled. Imádkozunk azért a testvérért, aki missziói útra készül. Urunk, adj neki erőt, adj neki kitartást, adj neki hitet és szeretetet, hogy meg tudjon maradni melletted, hogy tudjon téged képviselni hitelesen abban az ellenséges környezetben és világban. Adj eredményeket, megtéréseket az ő szolgálata nyomán. Urunk, mindezeket nem a mi érdemünkért, hanem a te nagy neved dicsőségért, az Úr Jézus Krisztusért kérjük tőled. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.